Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk, Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert ugye a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki, olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd föl annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
De akkor mind mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként rólad ezt tapasztalod?
Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett
a családjáig. A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édesanyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív, egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció. De ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablet. Vagy az egyéb dolgokat,
ez világos,
mert
ez
különben
világos.
Nem lesz minőségi idő.
Csanó Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
Egyre gyakrabban sajnos.
Mit kell ez alatt értenünk?
Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenje az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát a másiknak, a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájában, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
Munkaflúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek, tehát a virtuális világban, a számítógépen itt-ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb, sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarcélmény és egyéb, de nincs idejük. arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
Vagy hogy más szekáljanak, mással foglalkozunk.
Mással szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol járt.
Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
Fiam, probléma... vagy belőled nem lesz semmi egy életen
elég, ha kinevetnek. Igen, igen, ilyesmi.
Elég egy nevetés, mert utána volt, bocs, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek, és ennyi elég.
Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős volt, amíg abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatta az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel. Elűztem a bánatod, hogy lelked mélyén megy.
200 civil szakmai és érdekképviseleti szervezet közös törvényjavaslatot dolgozott ki, hogy Magyarország érdemben tudjon válaszolni a klímaválságra, hiszen hőkupola van fölöttünk, tudjuk, hogy az országban aszály van, vízhiány van, és hát folyamatosan a saját bőrünkön érezzük, ahogy változik a klíma. Ezzel már egészen bizonyosan csak közösen tudunk mit kezdeni. De hogy pontosan mi az, amit ez a 200 civil szervezet létrehozott, erről fogom most kérdezni Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szervezetének ügyvezető elnökét, mert hogy gyakorlatilag ez az anyag most már kész, és most már arra vár, hogy a kormány tudjon vele dolgozni, hiszen ősszel egy új klímatörvényre van szüksége az országnak, és azt el is kell fogadni. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye akkor, amit létrehozták a klímatörvény javaslatot, akkor azt kifejtették, hogy gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy valamilyen szakpolitikai irány az, amit adnak, hanem az életünk teljes palettájáról van szó, hiszen gyakorlatilag itt a gazdasági, a társadalmi folyamatok összefüggnek azzal, hogy mit fogunk most kezdeni a klíma átalakulással.
Igen, tehát ahogy elmondta, ugye a klímaváltozásról sokszor úgy beszéltünk, hogy ez ugye a gyermekeink vagy az unokáink jövőjét érinti, de hát már itt van, mindenki a saját bőrén érzi, érinti az egészségünket, az élelmiszerellátásunkat, a gazdaságot, a munkahelyeket. És azt is tudjuk, hogy eddig ugye ezeket külön területenként próbáltuk megoldani. Az energia területén, a mezőgazdaság területén, és amit az egyik kezünkkel adtunk, a másikkal igazából elvettünk, vagy nem cselekedtünk. A másik területen mondjuk van több megújuló, de mondjuk a városaink, vagy a táj alkalmazkodó képességével nem igazán foglalkoztunk, és erre szerettünk volna egy próbát, vagy egy javaslatot letenni, amikor több mint 10 hónappal ezelőtt elindítottuk ezt a folyamatot. Szervezeteket hívtunk párbeszédre, mert pont az hiányzik szerintünk, hogy a különböző ágazatok, különböző területek leüljenek egymással, esetleg még vitatkozzanak is, és közösen rakjanak le, egy javaslatot, és közösen próbáljanak megoldást találni ezekre a problémákra.
Ugye gyakorlatilag önök, amikor létrehozták ezt a tervezetet, akkor tényleg a különféle szakirányok együtt tudtak benne működni, ami azért is fontos, mert hiszen lehet, hogy az egyik szakirány számára valami fontos, míg a másik szakirány számára ez egyáltalán nem fontos, vagy pedig pont szembe megy azokkal a célokkal, amikkel például az éghajlatkutatók most valamivel küzdenek. Tehát gyakorlatilag, amikor a szakmák elkezdenek együtt dolgozni, akkor egy teljes társadalmi átalakulást tudnak létrehozni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert hiszen először a fejünkben kellene egy kicsit rendet rakni, utána, hogyha már a fejünkben rend van, akkor ki lehet találni azt, hogy tudjuk a különféle gazdasági ágokat is, meg a társadalom különféle ágazatait ehhez hangolni, de hát ez egy nagyon-nagyon hosszú és komplex munka. Akkor, amikor létrehozták ezt a klímatörvényjavaslatot, megállapították a fő pontokat, akkor egy prioritási útvonalat is meghatároztak hozzá?
Igen, amikor 10 hónappal ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, akkor ugye két cél tűztünk ki magunk elé. Egyrészt, hogy természetesen rakjunk le egy klímatörvényjavaslatot. Azért ez sem minden nap történik meg, tehát civil szervezetek azért kész törvényjavaslatokat normaszöveggel ritkán készítenek, főleg nem ilyen nagy összefogásban, ugye 200 szervezet, ahogy említette, csatlakozott ehhez a folyamathoz, és ugye a törvényjavaslat lerakása mellett még azt gondoltuk, hogy maga a folyamat, ahogy ezt lerakjuk, és ahogy elkészítjük, az is nagyon fontos, és ugye nem értünk semmiképpen sem ennek a folyamatnak a végére. Egyrészt ugye még az országgyűlés nem fogadott el egy új klímatörvényt, habár nagyszerű, hogy több szinten már több szereplő is megszólalt a kormányzatból, illetve benne van a őszi törvényalkotási programban egy klímatörvény, és szeretnénk, hogyha mi javaslatainkból minél több bekerülne ebbe a törvénybe, illetve ezt a párbeszédet, amit elindítottunk, ezt is szeretnénk folytatni, akár azután is, miután egy klímatörvényt elfogadtak, mert ez valószínűleg egy kerettörvény lesz, tehát ez a főbb kereteket, jogi, gazdasági eszközöket fogja meghatározni, és az, hogy ezt pontosan részletekben milyen tartalommal töltik fel az egyes ágazatok, ez még majd előttünk fog állni, és ezt a folyamatot is a törvény elfogadása után is szeretnénk majd segíteni.
Ja, létrehoztak egyébként egy honlapot is, ahol gyakorlatilag itt végig lehet kísérni az egész folyamatot, amin végig mentek. Ennek az a címe, hogy újklimatörvény.hu, és ott meg lehet találni az egész klímatörvényt is, de hogy gyakorlatilag ugye itt az éghajlattal, az ökoszisztémával, a mezőgazdasággal, az
iparral, a fűtéssel foglalkoznak egyrészt, másrészt pedig megnézik a különféle településeket, tehát az, hogy ez egy nagyváros, kisváros, milyen település szerkezet, milyen társadalmi struktúrája van ennek a településnek. Tehát egy nagyon-nagyon komplex munka van, nekem nagyon tetszett ez az igazságos átmenet terv, amit létrehoztak ebben, de hogy gyakorlatilag itt valószínűleg, hogyha van is egy minisztérium, itt nem egy minisztérium fog ezzel dolgozni, hanem ez gyakorlatilag nincs olyan terület, aminek ne kellene ezzel foglalkoznia.
Igen, hát ha egy jó klímatörvényt akarunk, és egy jó klímatörvényt akarunk utána megvalósítani, akkor mindenkinek szerepe kell ebben legyen, de akkor nem tudunk az életnek olyan területét mondani, amire nem lenne hatással az éghajlatváltozás, és ami ne lenne hatással az éghajlatváltozásra. Ezért is nagyon nehéz, illetve nem is érdemes ebben prioritásokat kiemelni, mert ez így kerek egész, és hogyha nem rakjuk oda a társadalmi részvételi folyamatokat egy ilyen törvényben, nem rakjuk oda a pénzügyi hátteret, azokat a jogi eszközöket, amik a megvalósítás segítés, azokat az ágazati célokat, akár egy is hiányzik ebből, vagy akár említhetném, foglalkozunk ugye az oktatásneveléssel is ebben a törvényjavaslatban, bármelyik hiányzik ebből, akkor ez a törvény féloldalas lesz.
Ugye itt 2030-as, 2040-es, 2050-es célokat határoznak meg, bevezetnék a nemzeti ágazati karbonköltségvetés, tehát hogy így nagyon-nagyon sokféle javaslatot dolgoztak ki. Tekinthetjük ezt egy ilyen 10 éves periódusonként kellene egy-egy nagyobb lépést tennünk előre?
Egyrészt igen, ugye hosszú, közép-hosszú, rövid-közép-hosszú távú célokat meg kell határozni, és illetve amit említett, a karbonköltségvetés az egy nagyon fontos eszköz lenne ebben a törvényben, mert pont azt, az egész onnan indult, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a jelenlegi klímatörvényünk az alkotmányellenes, és az egyik indoka pont az volt, hogy gyakorlatilag a 2030-as célokat már teljesítettük, és akkor a kormány gyakorlatilag megállt, és azt mondta, hogy most pihenhetünk, és majd ugye 2030 után kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nem, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ha látszik az, hogy ez a terület, vagy ez a veszély nagyon, nagyon sürgető, akkor gyakorlatilag előrelépési kötelezettség van a kormányzatnak, és a karbonköltségvetés gyakorlatilag éves szintre lebontva határozná meg az üvegházgáz kibocsátási célokat, és ezeket folyamatosan ellenőrizni és igazítaná a lehetőségekhez, illetve a szükséges lépésekhez, illetve a kényszerekhez, amivel mellé odarakunk egy másik eszközt is, a tudományos tanácsot, tehát nem a döntéshozók felelősségére bíznánk azt, hogy ezeket a számokat meghatároznánk, hanem tudományt hívnánk.
Amit még itt kiemelnék, ezek a természeti rendszerek szerepének a kiemelése, mert mindig arról beszélünk, hogy kellene korlátozni valamit, itt pedig pontosan arról van szó, hogy kellene használnunk a természetet.
Igen, ezt az éghajlatváltozás esetében nagyon sokszor elfelejtjük, hogy itt az a biológia sokféleség, hogyan bánunk a természeti környezetünkkel, ez óriási hatással van arra, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni, vagy akár ellenálló képessebbé válni az éghajlatváltozással kapcsolatban, és egy kicsit elcsúsztott ugye nem a civil szervezetek miatt az elmúlt években, az évtizedekben az éghajlatváltozással kapcsolatos küzdelem vagy tevékenység, és elég erősen ugye a kibocsátás csökkentésre fókuszáltunk, és sajnos ennek a komplexitását elfelejtettük, amiben a biológia sokféleség, a természetvédelemnek nagyon nagy szerepe kell, hogy legyen.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli. Nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.